csak azt, hogy van-e valami hely, ahol valaki elbújhatott, és hogy a gyilkos nem hagyott-e maga után valami nyomot. Ez vér, ahhoz nem fér kétség, mondta dr. Reilly, és fölállt. Fontos? Poirot zavarta, ráncolta a homlokát, ingerülten tárta szét a kezét. Nem tudom. Honnan tudjam? Lehet, hogy semmit sem jelent. Ha akarom, mondhatom azt, hogy a gyilkos megérintette az asszonyt. Hogy véres lett a keze. Nagyon kicsit, de azért mégiscsak véres. Azért idejött és kezet mosott. Igen, talán így volt. De nem vonhatok le elhamarkodott következtetéseket, és nem mondhatom, hogy igenis így volt. Lehet, hogy ennek a foltnak az égvilágon semmi jelentősége nincs. Alig léphetett fel valami vérzés, mondta Reilly kételkedve. Arról szó sem lehet, hogy odafröccsent volna, vagy valami ilyesmi. Éppen csak szivároghatott egy kicsit a sebből. Persze, ha a gyilkos hozzányúlt... Megborzongtam. Igen, csak csúfkép bukkant fel az agyamban, valóságos vízió. Valaki, talán éppen a kedves, malacképű fotográfus gyerek, leüti ezt a bűbájos asszonyt, aztán iszonyatos kárörömmel fölébe hajol, és megtapogatja a sebet. Az arca meg teljesen elváltozik. Eltorzul. Dr. Reilly észrevette a borzongásomat. Mi a baj, nővér? Kérdezte. Semmi, csak borsódzik a hátam. Mondtam. Mr. Poirot megfordult és rám nézett. Tudom én, mire van magának szüksége, masseur, mondta. Itt hamarosan végzünk, és mikor a doktorral visszamegyek Hassanyébe, magunkkal visszük. Meghívja ledőren nővért egy csészetejára, ugye, doktor? Hát boldogan. Ó, nem, doktor úr, tiltakoztam. Gondolni se tudok ilyesmire. Mr. Poirot barátságosan megveregette a vállamat, egészen angolosan, nem olyan külföldi módra. Maga masseur azt csinálja, amit mondanak. Amellett nekem is nagyon előnyös lesz. Még sok mindent szeretnék megbeszélni, amiről itt tapintatból nem beszélhetünk. Ez a derék dr. Leidner imádta a feleségét, és biztos benne, ó, de milyen biztos, hogy mindenki más így volt vele. De ez az én véleményem szerint ellentétes lenne az emberi természettel. Nem. Nekünk elő kell vennünk Mrs. Leidnert, de... Hogy is mondják maguk angolok? Nem kesztyűs kézzel. Akkor hát ebben megállapodtunk. Amint itt végeztünk, magunkkal visszük magát Hassanyébe. Azt hiszem... Mondta bizonytalanul, hogy különben is el kellene mennem innen. Elég kínos helyzet. Egy-két napig ne csináljon semmit, mondta dr. Reilly. A temetés előtt úgyse nagyon mehetne el. Ez mind nagyon szép. És ha tegyük fel, engem is meggyilkolnak, doktor úr? Ezt már félig meddig tréfásan mondtam. Dr. Reilly is tréfára vette, és azt hiszem, hasonlóan tréfásan válaszolt volna. De Mr. Poirot nagy megdöbbenésemre szinte kővé dermedt a szoba közepén, és fejét a két tenyere közé szorította. Hiszen ez lehetséges, mormolta. Fennáll a veszély. Igen, nagy veszély. És mit tehetünk? Hogyan védekezhetünk ellene? Hogyan, Mr. Poirot, mondtam, hiszen csak tréfáltam. Szeretném tudni, ugyan ki akarna engem meggyilkolni? Magát, vagy valaki mást, mondta Poirot, és egyáltalán nem tetszett nekem, ahogy ezt mondta. Határozottan hátborzongató volt. De miért? Makacskodtam. Akkor aztán erősen a szemembe nézett. Én is szeretem a tréfát, mademoiselle, mondta, meg a nevetést. De vannak dolgok, amikkel nem szabad tréfálni. Engem a mesterségem megtanított bizonyos dolgokra. Az egyik, a legiszonyatosabb, ez. A gyilkosság szokássá válik. 18. fejezet. Thea dr. Reillynél. Mielőtt elindultunk, Poirot még körbejárta a házat és a melléképületeket. A szolgáknak is feltett néhány kérdést dr. Reilly közvetítésével, aki angolból arabra és visszafordította a kérdéseket és a válaszokat. A kérdések főleg annak az idegennek a megjelenésére vonatkoztak, akit Mrs. Leidner meg én láttunk, amikor benézett az ablakon, és akivel Lavigny atya másnap szóba elegyedett. Csak ugyan úgy gondolja, hogy annak a fickónak valami köze lehet hozzá, kérdezte dr. Reilly, amikor Hassanje felé döszögtünk a kocsiján. Szeretek összegyűjteni minden információt, amit csak lehet, felelte Poirot. És valóban, ez nagyon jól jellemezte a módszerét. Később rájöttem, hogy nem volt az a jelentéktelen apróság, lett légyen az a legutolsó kis érdektelen pletykafoszlány, ami ne érdekelte volna. Ritka az ilyen pletyka éhes férfi. Be kell vallanom, hogy mire dr. Reilly házába értünk, már nagyon örültem a csészeteámnak. Észrevettem, hogy Mr. Poirot 5 kocka cukrot tett a magáiba. Óvatosan megkavargatta a kiskanalával, aztán megszólalt. No, most már beszélhetünk, ugye? Tisztázhatjuk magunkban, hogy valószínűleg kikövethette el a bűntényt. Lavigny? Mercado? Emott vagy Reiter? Kérdezte dr. Reilly. Nem. Ez a 3-as számú elmélet. Azt szeretném, ha most a 2-es számú elméletre koncentrálnánk. Félretéve a múltból előbukkanó rejtélyes férj vagy sógor kérdését. Beszéljük meg egyszerűen azt, hogy az expedíció mely tagjainak volt módja és alkalma megölni Mrs. Leidnert, és hogy valószínűleg kitehette. Azt hittem, erről az elméletről nincs valami nagy véleménnyel. Szó sincs róla. De van bennem némi természetes jó érzés, mondta Poirot szemrehányóan. Hát beszélhetek én dr. Leidner jelenlétében azokról az indítékokról, amelyek a feleségének a meggyilkolására vezethették az expedíció valamelyik tagját? Ez igazán nem lett volna tapintatos. Fent kellett tartanom azt a fikciót, hogy a felesége imádnivaló volt. És mindenki imádta is. Természetesen egyáltalán nem így volt. Most már lehetünk kíméletlenek, és fenntartás nélkül kimondhatjuk, amit gondolunk. Nem kell tekintettel lennünk mások érzelmeire. És itt lesz ledörend nővér nagy segítségünkre, mert biztos vagyok benne, hogy kitűnő megfigyelő. Ó, hát én nem is tudom, mondtam. Dr. Reilly felém nyújtotta a friss lángossal teli tálat. Ebből erőt meríthet, mondta. A lángos csak ugyan nagyon finom volt. No hát, most el fogja mondani nekem, masseur, mondta Monsieur Poirot barátságos csevegő hangon, hogy az expedíció egyes tagjai milyen érzelmekkel viseltettek Mrs. Leidner iránt. Én csak egy hete vagyok itt, Monsieur Poirot, mondtam. Olyan intelligens nőnek, mint maga, ennyi éppen elég. Egy ápolónő gyorsan felméri a helyzetet, kialakul a véleménye, aztán ahhoz tartja magát. Na, kezdjük el valahol. Lavigny atya például. Hát ezt igazán nem tudnám megmondani. Úgy látszott, szívesen elbeszélgetnek ő meg Mrs. Leidner, de rendszerint franciául beszéltek, én meg nem sokat tudok franciául, pedig tanultam gyerekkoromban az iskolában. Az az érzésem, hogy főleg könyvekről csevegtek. Hogy is mondják maguk angolok? Jól kijöttek egymással? Igen, azt lehet mondani, de azért azt hiszem, Lavigny atya számára a rejtély volt Mrs. Leidner, és ez, mintha valahogy bosszantotta volna, ha érti, hogy mire gondolok. Elmeséltem neki az első napon az ásatáson folytatott beszélgetésünket, amikor veszedelmes nőnek nevezte Mrs. Leidnert. No, ez nagyon érdekes, mondta Monsieur Poirot. És Mrs. Leiner? Maga szerint neki mi volt a véleménye Lavinia atyáról? Ezt is elég nehéz megmondani, nem volt könnyű kiismerni, hogy mi a véleménye az emberekről. Az az érzésem, hogy néha ő sem tudott az atyán eligazodni. Emlékszem, egyszer azt mondta dr. Leidnernek, hogy egyáltalán nem hasonlít egyetlen papra sem, akit eddig ismert. Akkor megrendeljük Lavinia atyának a kenderkötelet, komolytalankodott dr. Reilly. Kedves barátom, mondta Poirot. Nem kell magának a páciensei után néznie. A világért sem tartanám vissza hivatásbéli kötelességeitől. Van belőlük egy egész kórházra való, mondta dr. Reilly. Azzal fölállt, azt mondta, a vaklónak elég kacsintani, a bólintást úgyse látja, aztán nevetve kiment. Így már jobb, mondta Poirot. Most lesz igazán érdekes a beszélgetésünk. Tetetett, négy szem közt. De azért ne feledkezzen meg a teáról, és egyék. Felé nyújtott egy tál szendvicset, és fölajánlotta, hogy tölt nekem még egy csésze teát. Igazán nagyon kellemes, figyelmes modora volt. No most, mondta aztán, folytassuk, mondja el a benyomásait. A maga véleménye szerint ki nem szerette Mrs. Leinert? Hát, mondtam, ez csak az én véleményem, ugye, és nem szeretném, ha úgy kerülne tovább, hogy tőlem származik. Na persze, persze. De véleményem szerint a kis Mrs. Mercado igencsak gyűlölte. Á, és Mr. Mercado? Ő egy kicsit belé volt habarodva. Nem hinném, hogy valaha is különösebben felfigyeltek volna rá a nők, mármint a feleségén kívül. Mrs. Leitner pedig olyan kedvesen, finoman tudott érdeklődést mutatni az emberek iránt, meg azok iránt a dolgok iránt, amiről beszéltek neki. Azt hiszem, ettől az a szegény fickó egy kicsit megszédült. És Mrs. Mercado? Nem volt elragadtatva? Egyszerűen csak féltékeny volt. Ez az igazság. Az a helyzet, hogy mikor férjről és feleségről van szó, nagyon óvatosnak kell lenni. Meglepő dolgokat tudnék mesélni magának. Fogalma sincs róla, milyen fantasztikus dolgokat tudnak a nők a fejükbe venni, amikor a férjükről van szó. Nem kétlem, hogy amit mond, teljesen igaz. Szóval Mrs. Mercado féltékeny volt, és gyűlölte Mrs. Leidnert? Láttam, amikor úgy nézett rá, mintha szerette volna tüstént megölni. Jézusom! Összeszedtem magamat. Mr. Poirot, én igazán nem azt akartam mondani. Úgy értem, hogy egy pillanatig sem... Nem, nem, teljesen megértem. Az a szó csak úgy kicsúszott a száján. Egészen természetes. És Mrs. Leidner? Aggódott Mrs. Mercado ellenségessége miatt? Hát, mondtam tűnődve, én nem hinném, hogy egy szikrányit is aggódott. Sőt, még azt sem tudom, észrevette egyáltalán. Gondoltam rá, hogy egyszer majd célzást teszek rá, de valahogy nem volt kedvem hozzá. Ne szólj szám, nem fáj fejem, azt szoktam mondani. Nagyon bölcsen. Tudna valami példát mondani rá, hogy Mrs. Mercado hogyan mutatta ki az érzéseit? Elmeséltem neki a tetőn folytatott beszélgetésünket. Szóval megemlítette Mrs. Leidner első házasságát, mondta Poirot elgondolkodva. Nem emlékszik, amikor szóba hozta, hogy nézett magára? Mint aki azon tűnődik, nem hallotta-e már maga más verzióban a dolgot? Arra gondol, hogy talán tudta az igazságot? Nem lehetetlen. Talán ő írta azokat a leveleket, és az ő mesterkedése volt a kopogtató kéz, meg a többi. Nekem is eszembe jutott ilyesmi, hogy kitelhet tőle ilyesféle kicsinyes bosszúállás. Igen, talán egy kis kegyetlenség is. De azért alig, ha az a vérmérséklet, aki hidegvérű, brutális gyilkosságra képes. Persze, ha csak Elhallgatott, aztán azt mondta. Fura, hogy milyen különös dolgot mondott magának. Azt hiszi, nem tudom, miért van itt? Mit akarhatott ezzel mondani? El se tudom képzelni, vallottam be őszintén. Úgy gondolta, hogy maga valami rejtett céllal ment oda, nem azért, amit mondtak. De miért? És miért izgatta ez őt? Az is furcsa, amit mesélt, hogy folyton bámulta magát tea közben aznap, amikor megérkezett. Hát, Mrs. Mercado nem úri hölgy, Monsieur Poirot, mondtam kimérten. Monsieur, ez mentség, de nem magyarázat. Pillanatnyilag nem voltam benne teljesen biztos, hogy mire is gondol, de már is gyorsan továbbment. És az expedíció többi tagja? Elgondolkodtam. Azt hiszem, Miss Johnson se szerette túlságosan Mrs. Leitnert, de ebből nem csinált titkot, majdnem, hogy bevallotta, hogy ő bizony elfogult. Tudja, imádja dr. Leitnert, és éveken át együtt dolgozott vele, és hát a házasság természetesen megváltozta dolgokat. Ezt nem lehet tagadni. Igen, mondta Poirot, és Miss Johnson szemszögéből nézve ez a házasság nem lehetett megfelelő. Igazán sokkal megfelelőbb lett volna, ha a dr. Leitner őt veszi feleségül. Tényleg az lett volna, helyeseltem, tehát a férfiak már csak ilyenek, 100 között egy se akad, aki arra is gondol, hogy összeillenek-e. És dr. Leitnert az ember igazán nem hibáztathatja. Miss Johnson szegénykém, hát nem egy látványosság. Mrs. Leitner pedig igazán gyönyörű volt, persze nem fiatal, de ó, bárcsak ismerte volna, volt benne valami. Emlékszem, Mr. Coleman mondta egyszer, hogy olyan, mint a lidérc, becsalogatja az embereket a mocsárba. Hát, ezt nem valami jól adtam elő, de... Ó, szóval, ki fog nevetni, de volt benne valami... Valami nem evilági. Varást árasztott maga körül. Értem, mondta Poirot. Aztán azt se hinném, hogy Mr. Careyvel valami jól kijött volna, folytattam. Úgy gondoltam, hogy Mr. Carey féltékeny, akárcsak Miss Johnson. Mindig nagyon mereven viselkedett Mrs. Leitnerrel, és ő is vele. Tudja, oda nyújtotta a tálat az asztalnál, és iszonyú udvarias volt, és szertartásosan Mr. Careynek szólította. Persze régi barátja volt a férjének, és vannak nők, akik ki nem állhatják a férjük régi barátait. Nem szeretnek arra gondolni, hogy már előttük is ismerte valaki. Elég zavarosan sikerült megfogalmaznom. Tökéletesen értem. És a három fiatalember... Coleman, ahogy mondja, szinte költői szárnyalásba kezdett, amikor róla beszélt. Nem tudtam visszafolytani a nevetést. Ez olyan vicces volt, Monsieur Poirot, mondtam. Coleman olyan földhöz ragadtan prózai fiatalember. És a másik kettő? Mr. Emmottot igazából nem ismerem. Mindig olyan csöndes, alig szól valamit. Mrs. Leitner mindig nagyon kedves volt hozzá. Tudja, olyan baráti. Davidnek szólította, ugratta Miss Reillyvel, meg ilyesmi. Á, és ő? Élvezte a dolgot? Hát nem tudom, mondtam tűnődve. Csak nézett rá, elég furán, nem lehetett tudni, hogy mit gondol. És Mr. Reiter? Hozzá nem volt mindig túlságosan kedves, mondtam lassan. Azt hiszem, az idegeire ment az a fiú. Néha egészen erős dolgokat mondott neki. És ő merre szívta? Borzasztóan elszokott pirulni, szegény fiú. Persze Mrs. Leitner nem akarta szándékosan megbántani. Aztán, mivel némi sajnálatot éreztem a fiú iránt, egészen hirtelen az jött rám, hogy de hiszen könnyen lehet, hogy hidegvérrel gyilkolt, és egész idő alatt csak szerepet játszott. Ó, Monsieur Poirot, kiáltottam fel, mit gondol, mi történt valójában? Lassan és elgondolkozva rázta a fejét. Mondja csak, kérdezte, nem fél ma éjjelre visszamenni? Hahon, nem, mondtam. Persze nem felejtettem el, amit mondott, de hát ki akarna meggyilkolni engem? Nem hiszem, hogy valaki megtudná, mondta lassan. Részben ezért akartam annyira hallani, hogy mit mondhat nekem. Nem. Azt hiszem, biztos vagyok benne, hogy maga teljes biztonságban van. Ha ezt valaki Bagdadban mondta volna nekem, kezdtem, de aztán elhallgattam. Hallott valami pletykát Leidnerékről és az expedícióról, mielőtt idejött? Kérdezte. Elmondtam neki Mrs. Leidner helyi becenevét, meg ezt azt abból, amit Mrs. Kelsey mondott róla. Éppen a kellős közepén tartottam, amikor nyílt az ajtó, és bejött Miss Reilly. Nyilván teniszezett, az ütő még ott volt a kezében. Úgy vettem ki, hogy Poirot már találkozott vele, amikor megérkezett Hassanjébe. Miss Reilly a szokásos leereszkedő modorában üdvözölt bennünket, aztán fölkapott egy szendvicset. No, Monsieur Poirot kérdezte, hogy halad a mi kis helyi rejtélyünkkel? Nem túl gyorsan, mademoiselle. Látom, a nővért kimentett a roncsok közül. Ledoren nővértől fontos információkat kaptam az expedíció tagjaira vonatkozólag. Történetesen sok mindent megtudtam az áldozatról, és a rejtélykulcsa mademoiselle nagyon gyakran maga az áldozat. Ez nagyon szellemes volt, Monsieur Poirot, mondta Miss Reilly. Mert az már igaz, ha asszony valaha megérdemelte, hogy meggyilkolják, hát az Mrs. Leidner volt. Na de Miss Reilly, kiáltottam föl megbotránkozva. Kurtán rosszindulatúan fölnevetett. Aha, mondta. Gondoltam, hogy amit hallott, az nem felel meg egészen az igazságnak. Attól tartok, Ledoren nővér teljesen bedőlt neki, mint annyi más ember. Tudja, Monsieur Poirot, én nagyon remélem, hogy ezt az ügyet nem fogja a sikerei között elkönyvelni. Csöppet se bánnám, ha Louise Leidner gyilkosa megúszná a dolgot. Sőt, az ellen se lett volna sok kifogásom, ha nekem kell eltennem láb alól. Egyszerűen undorodtam ettől a lánytól. Mr. Poirotnak meg kell mondanom, a szempillája sem reppent. Csak meghajolt, majd egész kellemes hangon jelentette ki. Remélem, hogy ebben az esetben van alibije tegnap délutánra. Erre pillanatnyi némaság következett, és Miss Reilly teniszütője nagyot csattanva hullott a földre. Nem bajlódott azzal, hogy fölvegye. Lusta és rendetlen. Ez a fajta mind ilyen. Ó, igen, mondta kissé elfúló hangon. Teniszeztem a klubban. De komolyan, Monsieur Poirot, kíváncsi lennék, tud-e maga egyáltalán valamit Mrs. Leidnerről, meg arról, hogy miféle nő volt? Poirot erre megint meghajolt kissé az ő fura módján, aztán azt mondta. Kérem, világosítson fel, mademoiselle. Sila habozott egy kicsit. Aztán olyan durván és tapintatlanul kezdett beszélni, hogy majd fölfordult tőle a gyomrom. Azt szokás mondani, hogy a halottakról jót vagy semmit. Szerintem ez ostobaság. Az igazság mindig igazság marad. Mindent egybevetve akkor már jobb, ha az ember az élőkről fogja be a száját. Őket esetleg megsértheti az ember. A halottak túl vannak ezen. De a zűr, amit okoztak, túlélheti őket. Ez ugyan nem Shakespeare idézet, de majdnem. Elmondta magának a nővér, hogy milyen furcsa volt a légkör Tel-Jarindzsában. Elmondta, hogy milyen ingerültek voltak valamennyien, és hogy hogy bámultak egymásra, mint a ellenségek lennének. Ez Louise Leidner műve volt. Amikor 3 évvel ezelőtt kinyártam náluk, el se lehetett képzelni náluk kellemesebb, vidámabb bandát. Még tavaly is egész jól megvoltak. De az idén, mintha a pest is esett volna beléjük. És ez az ő műve volt. Az a fajta nő volt, aki nem bírja elviselni, hogy más jól érezze magát. Vannak ilyen nők. Ő is ilyen volt. Örökösen meg akarta keverni a dolgokat. A hec kedvéért, vagy hogy a hatalmát éreztesse, vagy talán egyszerűen ilyen volt a természete. És az a fajta nő volt, akinek muszáj minden férfit megbolondítania, aki a közelében van. Miss Riley! Kiáltottam rá. Én nem hiszem el, hogy ez igaz. Tudom, hogy nem igaz. Fütyült rám, csak folytatta. Nem volt neki elég, hogy a férje imádta. Bolondot kellett csinálnia abból a hülye gólyalábú csoszogó Mercadóból is. Aztán Billnek csavart el a fejét. Bill értelmes fiú, mégis teljesen megkeverte és összezavarta. Carl Reitert csak szórakozásból kínoszta. Nem volt nagy művészet, érzékeny fiú. És alaposan ráhajtott Davidre is. Davidben különb ellenfelére talált, mert ő ellenállt. Érezte Louis báját, de ő maga egy szikrányit se bájolgott vele. Azt hiszem azért, mert volt annyi esze, hogy tudja, az a nő igazából fütyül rá. És ezért gyűlölöm ennyire. Nem volt érzéki. Esze ágában sem volt viszonyokat kezdeni. Csupa hidegvérű kísérletezés volt az egész. Élvezte, hogy megkavarja az embereket, és egymásnak ugrasztja őket. Ez volt az életeleme. Az a fajta nő volt, aki soha életében nem veszett össze senkivel, de ahol csak volt, ott örökké veszekedés tört ki. Ő váltotta ki, mint valamiféle női jágó. Nem bírta ki dráma nélkül, de azt nem akarta, hogy neki is szerepe legyen benne. Mindig kívülről rángatta a drótokat. Nézte, és élvezte. Ó, érti maga egyáltalán, hogy mit akarok mondani?
Talán jobban értem, mint ahogy gondolná, mademoiselle, mondta Poirot. Nem tudtam eligazodni a hangján. Nem olyan volt, mintha méltatlankodna. Olyan volt, mintha...
Képtelen vagyok megmagyarázni.
Sheila Riley a jelek szerint megértette, mert vörös lett, mint a pipacs.
Gondoljon, amit akar, mondta. De Louise-zal kapcsolatban nekem van igaza. Okos nő volt, unatkozott, és kísérletezett az emberekkel, ahogy mások vegyszerekkel kísérleteznek. Élvezte, hogy eljátszadozhat a szegény öreg Johnson érzelmeivel. Nézheti, hogy nyeli az öreg lánya mérgét, és hogy fegyelmezi magát, hiszen olyan derék, rendes teremtés. Szerette addig ugratni a kis Mercadónét, amíg az majd szétrobbant a dütöl. Belém is szeretett belém marni. Minden lehető alkalommal. Szeretett mindenfélét kiszaglászni az emberekről, aztán sakban tartani őket. Ó, nem durva zsarolásra gondolok, csak arra, hogy értésükre adta, hogy tudja. Aztán teljes bizonytalanságban tartotta őket afelől, hogy mit akar csinálni. Atya Isten, ez a nő azért művész volt. Semmi durvaság nem volt a módszereiben. És a férje? Kérdezte Poirot.
Őt soha nem akarta bántani, mondta Miss Riley lassan. Amennyire tudom, hozzá mindig bűbájos volt. Azt hiszem, szeretette. Kedves ember, teljesen elmerül a saját világában, az ásatásaiban, meg az elméleteiben. És imádta Louise-t. Azt hitte, ő maga a tökély. Vannak nők, akiket ez talán idegesített volna. Őt nem idegesítette. Leidner bizonyos értelemben álomvilágban élt. És ugyanakkor mégse. Mert számára Louise pontosan az volt, aminek ő tartott. Bár ezt is nehéz összeegyeztetni azzal, elhallgatott. Folytassa, mademoiselle, mondta Poirot.
Sheila hirtelen hozzám fordult. Mit mesélt Richard Careyről?
Mr. Careyről? Kérdeztem meglepődve.
Louise-ról és Careyről.
Hát, említettem, hogy nem nagyon jöttek ki egymással.
Sheila nagy meglepetésemre harsány nevetésben tört ki. Még hogy nem jöttek ki egymással. Maga bolond. Kéri fülig szerelmes belé. És majd beleőrül a dologba, mert Leidnert is isteníti. Hosszú évek óta barátok. Ez persze Louise-nak teljesen elég volt. Presztízs kérdést csinált belőle, hogy közébük álljon. Na mindegy. Mégis az volt az érzésem. Ebien? Az volt az érzésem, hogy Louise ez egyszer túl messzire ment. Nem csak sebzett, sebet is kapott. Kéri vonzó férfi. Fene vonzó. Louise frigid bestia volt. De azt hiszem, vele szemben alig, ha nem. Elveszítette a hidegségét.
Szerintem egyszerűen botrányos, amit maga mond, kiáltottam rá. Hiszen szólni is alig szóltak egymáshoz.
Ó, igazán? Fordult felém. Maga aztán fene sokat tud erről. A házban a Mr. Carey meg a Mrs. Leidner járta, csak hogy házon kívül szoktak ám találkozni. Louise lesétált az ösvényen a folyóhoz. Carey meg ott hagyta az ásatást egy órácskára. A gyümölcsösben randevúzgattak. Egyszer megláttam őket, amikor éppen elbúcsúztak. Richard ment vissza az ásatásra. Ő meg ott állt és nézett utána. Gondolom, dög voltam, de nálam volt a távcső. Elővettem, és jól megnéztem a nő arcát. Hát, ha kíváncsiak a véleményemre, szerintem pokolian oda volt Richard Careyért. Abba hagyta a szónoklatot, és Poirotra nézett.
Már bocsásson meg, hogy így beleütöm az orromat az ügybe, mondta hirtelen torsz fintorral. De gondoltam, szeretné tisztán látni a kulőrlokált. Ezzel kimasírozott a szobából.
Mr. Poirot, kiáltottam fel, én egy árva szót nem hiszek az egészből.
Rám nézett, elmosolyodott. Nagyon furcsának tartottam, amit mondott. Azt nem tagadhatja nővér, hogy Miss Reilly bizonyos fényt derített az ügyre.
19. fejezet. Új gyanú. Egyelőre nem is tudtunk tovább beszélgetni, mert megjött dr. Reilly, és tréfásan kijelentette, hogy a legfárasztóbb pácienseit időközben nagy részt megölte. Utána ő meg Mr. Poirot nekiálltak, és többé-kevésbé orvosi alapon megvitatták a névtelen levélírók lelki alkatát és elmeállapotát. A doktor több esetre is hivatkozott, amelyekkel hivatása során találkozott, és Mr. Poirot is különféle történeteket mesélt élményeiről. Nem olyan egyszerű ez, mint amilyennek látszik, fejezte be a mondókáját. Van benne hatalomvágy is, de nagyon gyakran erős kisebb rendőrségi komplexus is. Dr. Reilly bólintott. Azért van az, hogy az ember gyakran abban a személyben talál rá a névtelen levelek írójára, akire a környezetből a legkevésbé gyanakodott. Valami csöndes, ártatlan lélekben, aki látszólag a légynek sem vét, kívülről csupa kedvesség és keresztényi szelítség, és közben a pokol dühe fortyog benne. Maga szerint Mrs. Leidner hajlamos volt kisebb rendőrségi érzésre? Kérdezte elgondolkodva Poirot. Dr. Reilly kuncogva kaparta ki a pipájából a habut. A legutolsó nő volt a föld kerekén, akire ezt mondanám. Nem volt benne semmi elfolytás. Élet, élet és még több élet. Ez kellett neki, és el is érte. Lehetségesnek tartaná már pszichológiai szempontból, hogy ő maga írta azokat a leveleket? Igen, azt igen. De ha igen, akkor az volt az oka, hogy szerette dramatizálni önmagát. Mrs. Leidner kissé filmsztár volt, csak éppen a magánéletben. Muszáj volt neki a középpontban lenni, a reflektorfényben. Az ellentétek vonzásának törvénye hozta össze Leidnerrel, aki a legvisszavonultabb, legszerényebb ember, akit csak ismerek. Leidner imádta. De a házi tűzhely melletti imádat nem volt elég Louise-nak. El kellett játszania az üldözött hősnőt is.
Szóval, kérdezte Poirot mosolyogva, nem sokat tart Leidner elméletéről, hogy ő maga írta a leveleket, de aztán ez teljesen kiesett az emlékezetéből.
Nem, egyáltalán nem. Nem akartam szemtől szembe elvetni az ötletét. Az ember nem nagyon tudja megmondani valakinek, aki éppen elveszítette imádott feleségét, hogy ugyanez a feleség szégyentelen exhibicionista volt, aki, hogy kielégítse a drámai érzékét, addig hajszolta őt, amíg majd beleőrült az aggodalomba.
Ami azt illeti, nincs az a férfi, akinek biztonságos dolog lenne megmondani a feleségéről az igazat.
Mulatságos dolog, de a nőkben jobban megbízom. Nekik meg lehet mondani a férjükről az igazat. A nők szemrebben és nélkül hajlandók elfogadni azt a tényt, hogy a férjük bitang, svindler, kábítószerced és megrögzött hazudozó, általában utolsó disznó, anélkül, hogy ez a legcsekélyebb mértékben is befolyásolná a csibész iránti érzelmeiket. Csodálatos, hogy a nők mennyire realisták. Mondja csak, doktor Reilly, de őszintén, pontosan mi volt a maga véleménye Mrs. Leidnerről?
Doktor Reilly hátradőlt a székben, és lassan pöfékelt.
Őszintén szólva, ezt nehéz megmondani. Nem ismertem elég jól. Báj, az volt benne, amennyit csak akar. Ész, együttérzés. Mi még? Nem volt se érzéki, se lusta, még csak különösebben hiú sem. Mindig úgy éreztem, de nem volt rá semmi bizonyítékom, hogy virtuóz hazudozó. Amit nem tudok, és amit szeretnék tudni, hogy önmagának is hazudott-e, vagy csak másoknak. Jó magam, meglehetősen elfogult vagyok a hazugok javára. Annak a nőnek, aki nem hazudik, nincs képzelő tehetsége, és nincs benne együttérzés. Azt nem hinném, hogy tényleg vadászott volna férfiakra. Egyszerűen szerette a sportot. Íjjal és nyillal terítette le őket.
Ha a lányomat hallana erről a témáról... Volt részem ebben a szerencsében, mondta Poirot halvány mosollyal.
Mondta doktor Reilly. Sila nem vesztegette az időt. Gondolom, jó alaposan megforgatta Louise-ban a kés, nem kímélte. Az ifjabb generációban nincs semmiféle tisztelet a halottak iránt. Nagy kár, hogy a fiatalok mind olyan erénycsőszök. Elítélik a régi erkölcsöt, aztán fogják magukat, és fölállítják a maguk sokkal keményebb és szigorúbb erkölcsi kódexét. Ha Mrs. Leidnernek lett volna, vagy fél tucat viszonya, a Sila valószínűleg helyeselte volna, mert teljes életet él, vagy követi az ösztönök szavát.
Csak azt nem veszi észre, hogy Mrs. Leidner a fajtának megfelelő viselkedést tanúsította. Mármint a saját fajtájának. A macska csak ösztöneinek engedelmeskedik, amikor játszik az egérrel. Ilyennek teremtették. A férfiak nem kisfiúk, akiket óvni és védelmezni kell. Találkozniuk kell macska természetű nőkkel, és hűséges pánielekkel, mint halálig csak téged imádlak nőkkel, és zsémbes, kárpáló, csípős, kotlós tyúknőkkel. És mindenféle nővel, amilyen csak van. Az élet csatatér, nem majális.
Szeretném, ha Sila elég őszinte lenne ahhoz, hogy leszálljon a magas lóról, és beismerje, hogy jó, öreg, hamisítatlanul személyes okból gyűlölte Mrs. Leidnert. Sila nagyjából az egyetlen fiatal lánya környéken, és természetszerűleg azt képzeli, hogy azt csinálhat minden fiatal emberrel, amit akar.
Hát persze, hogy bosszantja, amikor egyszer csak jön egy asszony, aki az ő szemében